Szerintem azt kijelenthetjük, hogy a világ mindenképpen meg fog változni. Most, hogy milyen irányba, én inkább a optimista táborba tartozom. Nekem nagyon nem tetszett az az irány, ahol, amerre az Amerika és általa a világ a Biden adminisztráció alatt sodródott. Ugyanis ugye én, mikor fölnőttem, akkor tátott szájjal néztük az amerikai filmeket, és hogy mi van Amerikában, és
amerikai álom.
Egyfajta egy idolként szerepelt előttünk, hogy úristen, mi van ott, és mikor lesz ez itt, és ez most már nincs.
Tehát még lehet.
De még lehet, nagyon reménykedem benne, hogy a Trump adminisztráció alatt egy igazságos társadalom lesz kialakulóban.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral.
Donald Trump visszatért, újra hatalomra került. Mit jelent ez az amerikai belpolitikára, a világ nagyhatalmi egyensúlyára és Európa jövőjére nézve? Milyen stratégiával nyert Trump, és mennyire alakíthatja át a világot? Kiéleződnek a globális konfliktusok, vagy éppen ellenkezőleg sikerül ezeket diplomatikus úton rendezni? Hogyan alakulhat az Egyesült Államok viszonya Kínával, illetve sikerül-e végre pontot tenni az orosz-ukrán háború végére? Mi lehet a tech cégek, illetve Elon Musknak a szerepe a világpolitikára nézve? Nagy Dávid jogásszal beszélgettem, tartsanak velük! Üdvözlöm az adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Nagy Dávid jogászt, politikust. Szervusz, Dávid, légy üdvözölve nálunk.
Üdv, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Ha jól emlékszem, Dávid, akkor 2 éve voltál nálunk itt utoljára, akkor ugye filozófiai és társadalmi kérdéseket boncolgattunk. Szóba kerültek olyan szélsőséges ideológiák, melyek főleg Amerikában az egyik, illetve a másik oldalon igyekeznek megosztani az amerikai társadalmat. De akkor maradjunk is az Atlanti-óceán másik felén, hiszen a mai témánkép az Egyesült Államok, és azon belül is a politikai átalakulás, melyet Donald Trump ígért a beiktatását követően. Hát ebből kiindulva, hogyan értékelhető Trump győzelme a 2024-es választásokon, és mennyire volt ez meglepetés, milyen főbb tényezők vezettek ide?
Talán egy klasszikussal indítanék a Ponyvaregénybe, mikor megkérdezik, hogy are we happy, Vincent? Tehát örülünk ennek, vagy nem?
Nézőpont kérdése,
ugye? Nézőpont kérdése, nyilván. Véleményem szerint, függetlenül attól, hogy most ki hogyan fogadta ezeket eredményeket, véleményem szerint korunk, illetve amióta élek, talán a legmeghatározóbb, vagy a egyik legmeghatározóbb választásán vagyunk túl, amely nagyban befolyásolja Amerika irányultságát, tehát a USA irányultságát, de ezáltal a világpolitika és a világgazdaság és a világnak a irányultságát is.
Bocsát, 2016-ban ez nem volt, hiszen akkor Trump és Clinton...
Ennyire nem volt kiélezve szerintem, mint most. Mert most már ez a választás lényegében arról szólt, hogy folytatódik-e ez a woke ideológia, hogyha ideológiai szempontból nézzük, vagy Amerikában folytatódik-e ez a open border, tehát ez a nyitott határ politika, tehát a migránsok beengedésével. Ezek voltak azok a kulcs kérdések, hogy folytatódik ez a fajta politika, vagy nem folytatódik, és ennek egyszer is mindenkorra gátat szabnak, és próbálják visszatéríteni országot valahogy a racionalitásnak a útjára.
Tehát úgy gondolt, hogy az amerikaiak nagy része úgy gondolkodott, hogy ennek véget akar szabni, és ezért is választották Trumpot, vagy inkább gazdasági okai voltak ennek. Sok elemző is azt mondta, hogy a republikánus párt, illetve Trump Biden adminisztráció gazdasági hiányaira hívta fel a figyelmet, és így tudott mozgósítani. Vagy ez több faktoros?
Szerintem 3, illetve 4 fő oka volt, vagy fő témája volt, ilyen sarkalatos pontja volt ennek a választásnak. Az egyik tényleg ez a ideológiai történet, ugyanis ha valaki figyeli a amerikai eseményeket, akkor látható, hogy ott nagyon elmozdult egy véleményem szerint rossz irányba a társadalom, tehát ahol már azt szabja meg a egyes társadalmi funkcióknak a elfoglalását, vagy azt szabja meg, hogy ki kerülhet egyetemre, és ki nem, hogy az az illető...
Ez tényleg ennyire
kihazett volt? Ezt ők úgy hívják, hogy affirmative action, és ennek az a lényege, hogy kvóták vannak megszabva. Ugyanúgy a filmekben is egy film csak akkor jogosult arra, hogy Oscarra jelöljék, ha megvan, hogy mennyi színesbőrű van, szerepel benne, mennyi ilyen szexuális orientáltságú, olyan tehát ezeket mind teljesíteni kell ahhoz, hogy egy film Oscar-díj jelölést kapjon. Hiába lehetsz te mérföldekkel egy csúcsfilm, hogyha nem ütöd meg a kvótákat, nem fogod megkapni a jelölést. És ugyanez van a hivatalokban, ugyanez van a egyetemeken is. És emberek ezt nem tartják igazságosnak, holott egésznek a alapja az, hogy ez így igazságos, mert hogy mindenki megkapja, de viszont a élet nem így működik. A élet úgy működik, hogy is az a igazságos, hogyha te rátermettség és tudás alapján kerülsz oda, ahova való vagy. Tehát ki kell érdemelni ezeket a pozíciókat, ha már egy Oscar jelölésről beszélünk, vagy egy egyetemi diplomáról beszélünk. Tehát ez nem fai alapon jár, hogy már így mondjam, hanem ez tudás alapján jár, és ők, tehát ez volt egy első ilyen téma, hogy visszahozni a racionalitást.
Vagy a normalitást inkább, igen. Ugye ezt ígérte Trump. Tehát...
Ez volt első. A másik, a nagyon sarkalatos téma az ugye a migránsválság volt, ami Amerikában nagyon-nagyon komoly méreteket öltött. Lényegében nyitottak a határok, óriási visszaélések vannak, több millióan áramoltak be az országba, ez ellen nagyon nem tettek semmit, megvoltak a atrocitások, ezzel sajnos halálesetek is történtek, és lényegében Trump ígérte azt, hogy ő ennek gátat vet. A következő sarkalatos téma a gender ideológia volt. Tehát az ezzel összefüggő, hát szerintem túl tolták kicsit a kocsit a demokraták ezzel kapcsolatban.
Tehát kultúrharc volt, zajlott rendesen.
Rendes felmérések vannak, hogy például a gyerekek átoperációját, meg ezeket a témákat a saját választó rétegének 60-70%-a ellenezte. Tehát nem mérték föl a saját választóiknak a preferenciáit sem rendesen a pártba. Tehát ez is egy nagyon fontos kritérium volt, és természetesen a gazdaság, amely ugye a Trump végig azzal kampányolt, hogy a saját érdeke, amerikai gazdaságnak a megerősítése, emlegette a vámokat, amiket ugye most lassacskán szab ki. Nagyon szívesen említette mindig azt, hogy Mexikóban azt hiszem kínaiak építenek egy óriási nagy autógyárat, ami tényleg egy világ méretű, talán a legnagyobb a világon, és ő azt mondta, hogy ha ő elnök lesz, akkor a vámot vett ki az autóra, a behozatára Mexikóból, hogy egyszerűen nem lesz értelme ezeket az autókat onnan behozni, és le is állt gyárépítése. És ez nagyon-nagyon jól csapódott le a working class-en, a dolgozói osztályon. Tehát azokon a gyáros melósokon, akik tényleg megérezték a Biden adminisztrációjának azt a aspektusát, hogy nem foglalkoztak velük eléggé.
Ez nagyon érdekes, ugyanis pont ez a réteg a demokrata párton szokott korábban régebben szavazni, a republikánusok meg inkább ugye a gazdagabb réteget tudták mobilizálni, mert hát inkább ők voltak azok, akik ezt a kapitalista vonalat vitték. Ezen a választáson a republikánusok valahogy be tudták húzni ezeket a szavazókat. Tehát akkor itt felmerül a kérdés, hogy a demokraták ezeket elengedték, és inkább a kultúrharcra helyezték ki a hangsúlyt, vagy ezeket a kultúrtémákat erőltették a baloldalon, és a munkásosztályt meg elveszítették, vagy úgymond odadobták a republikánusoknak? Hogy látott ezt?
Én úgy látom, hogy a republikánusok és Trump sokkal, de sokkal jobban tudta megszólítani a munkásosztályt. Tehát én úgy látom, hogy ennek ez a választási eredménye egyfajta manifestum is a establishment ellen. Tehát úgymond a rendszer elleni manifestum.
Ez nagyon érdekes jelenség egyébként, hogy tényleg a Trump mögé álltak be, de még érdekesebb az, hogy más etnikumok is beálltak Trump mögé, a hispánok ugye Trumpra szavaztak, és más nemzeti kisebbségek, közösségek ott Amerikában. Ennek mi lehet az oka?
Igen, sikerült megfogni úgy a hispán szavazókat is, illetve a fekete szavazatokat is sikerült neki.
Ez a másik egyébként, igen.
Bezsebelnie. Nem működik szerintem úgymond, ami a fekete szavazókat, tehát a Amerikát illeti, nem működik a demokraták által évtizedekkel ezelőtt bevezetett ilyen rendszer, amely úgymond ez a jólétállam, ami arra hivatott, hogy kisegítse anyagilag hátrányosan élő, főleg
tehát Amerika nem is ilyen.
Afroamerikai lakosságot, óriási visszaélések vannak, és egy nagyon nagy, tehát arról tudni kell, hogy afroamerikai, tehát a fekete lakosság Amerikában egy óriási válságban van. Több mint a családok, több mint 75%-a, a gyerekek több mint 75%-a apa nélkül nül fel.
Azt a mindent.
És rendkívül válságban van ez a társadalmi réteg. És
el is van hanyagolva,
ugye? És el is van hanyagolva, és nagyon nehéz kitörni ebből. És ők is úgy látták, hogy talán a Trump az, aki tud rajtuk segíteni.
Nézzük meg akkor a másik oldalt. Szerinted milyen hibákat követett el a demokrata párt és a Biden adminisztrációja? Közük volt ahhoz, hogy Trump ennyire magabiztosan nyerjen, vagy itt Trump volt az, aki határozottságot, magabiztosságot és válaszokat ígért a problémás kérdésekre?
Kezdjük elnök személyével. Mindenki látta, hogy a király mesztelen. Mindenki látta, hogy a elnök nincs a toppon, tehát így nagyon enyhén fogalmazva, amely ugye a első és egyben utolsó elnök jelölt vitán csúcsosodott ki, ahol mindenki láthatta, hogy milyen az a mentális szint, amelyet Biden képvisel.
De aztán ébredeztek a demokraták, és azt mondták, hogy ez így nem fog tovább menni, és hát, akkor jött ugye Kamala Harris.
És akkor jött Kamala Harris, ami egy pucs volt valójában, mert Kamala Harris úgy került képbe, hogy lényegében egy jelölése sem volt. Tehát ők megkerülték a rendszert Kamala Harris-szel, mert valójában a demokrata párton belül megtartották ezeket a előválasztásokat, és az összes jelölés Biden zsebelte be. És végül így fölülről ki lett nevezve egy jelölt Kamala Harris személyében, ahol a demokrata párt valójában saját rendszerét, saját alapszabályát megkerülve kijelölt egy, úgymond felülről kijelölt egy jelöltet. Ez nagyon sok demokrata párttagnak nem is tetszett, hogy valójában nem volt beleszólásuk abba, hogy ki lesz a demokrata párt elnökjelöltje. Én a különböző forrásokból úgy értesültem, hogy ez maga Bidennek se tetszett, sőt Biden szeretett volna tovább is jelölt lenni. Egyesek azt mondják, hogy háttérben Obama keze van ebbe, de én nem szívesen megyek bele ilyen latolgatásokba, meg konspirációkba. Viszont visszatérve az eredeti kérdéshez, tehát a Biden személye. És ezzel összefügg egyébként az, hogy a úgynevezett legacy média, tehát a klasszikus amerikai média, a tévécsatornák és újságok, mint a CNN, a MSNBC, meg a többiek, abszolút elveszítették a hitelességüket. Egyrészt vissza lehet itt térni a COVID témához is, tehát ott embereknek a bizalma nagyon meginogott a médiában, most Amerikáról beszélek, és más szinten pedig például a Biden jelenséghez is, hogy azok a újságírók, akik nem mondom, hogy hetente, de azért havonta találkoztak vele, főleg a sajtótájékoztatókon, ugye, amit a Fehérházban klasszikusan tartanak, akik egy héttel a vita előtt, amikor az egész világ láthatta, hogy milyen szinten van Biden, még azt mondták, hogy ez a mostani Joe Biden minden idők legjobb Joe Biden, önmaga legjobb verziója, és hogy toppon van, és hogy lehet, hogy úgy néz ki, hogy megöregedett, de igen éles elmélyű, és a fala, és ezeket szó szerint, ezeket a mondatokat mondták még pár nappal, egy héttel a vita előtt. És jött a vita, és hirtelen a médiának más lehetősége nem maradt, mint hogy eljátszani azt, hogy most meglepődtünk, hogy mi nem tudtuk, hogy ez ilyen, és hogy ti minket becsaptatok, mert azt mondtátok, hogy a Bidennel minden rendben van már, mint a Fehérház.
Na, de ezt nem vették észre korábban a demokrata párton belül? Tehát a kérdésem az, hogy akkor miért nem kezdték el építeni hamarabb el Kamala Harris-t, vagy esetleg valami más jelöltet, hogy erősebb kihívója legyen ugye Donald Trumpnak?
Erre a kérdésre nem tudom választ, hogy ők a demokrata párton belül miért.
Tehát akkor nincs ott minden rendben, az
hát eléggé. Nagyon nincs ott minden, és hát ez a választási kudarc annak eredménye, hogy nagyon sok minden nincs rendben. Kiderült a Bidenről, hogy milyen állapotban van. Ország, világ láthatta, hogy egyáltalán egy vitában nem tud reagálni. Jogosan merült fel a kérdés, hogy egy ilyen egészségügyi állapotú ember hogyan tud valójában USA elnöke lenni, a világ legnagyobb hatalmának idézőjelbe a vezére lenni. Illetve ezt követte az, Bidennek tanúskodnia kellett a fia perében, és akkor a államügyész kimondta, hogy a Biden nem képes arra, hogy tanúvallomást tegyen. Tehát, hogy ő lényegében nem szellemileg azon a szinten, hogy ő tanúvallomást tegyen egy bírósági eljárásban. Na most ilyenkor jön a kérdés, ez volt nyáron, hogy hogyan lehet ilyen ember a ország élén, és hogy miért nem kezdődött el az a, és én most tehát kérdezted, hogy a demokrata párton belül ezt nem látták, és hogy mi ő jött a jelöl, én tovább kérdezek, miért nem kezdődött el az a folyamat, amely a amerikai alkotmány által lehetővé teszi ebben az esetben, hogy a lelnök, aki akkor Kamala Harris volt, kezdeményezze, hogy a elnököt úgymond leváltsák, és a maradék fél évre ő legyen elnök, hiszen szemmel láthatólag Biden nem képes elvezetni egy országot. Úgyhogy nagyon sok furcsaság volt, és látták ezt a emberek is. És én nem csodálkozom, hogy meginogott nekik ezáltal a bizalmuk a rendszerben, mert látták, hogy itt a színfalak mögött nagyon sok dolog történik, amit ők nem látnak.
De nézzük meg viszont a másik oldalt, a republikánusoknál ugye Trump egyértelműen nyert, viszont hát előtte zajlottak ellene különféle ugye bírósági eljárások. Több államban is ugye kimondták, hogy nem indulhat. Ennek ellenére maga biztosan tudott győzni, és tudta mobilizálni a szavazókat. Mi lehet az oka ennek, illetve azért ott is azért kérdéses volt Trump mögött, hogy mi lehet annak az oka, hogy eljárást indítottak ellene, hiszen akkor ott esetleg valami lehet ez mögött.
Az elmúlt 4 évben Trump megjárta ilyen szempontból a földi poklot. Tehát amit a nyakába lehetett varni és dobni, azt a nyakába varták és a nyakába dobták neki.
Hát ugye onnan indultak ki, hogy nem akart elfogadni a választási eredményeket, igen, illetve a Kapitóliumban történt ugye zavargások.
Visszamennék még egy leheletnyivel.
Igen.
Az onnan indult, hogy azzal kampányoltak a Trump ellen, ez a úgynevezett Russia hoax, hogy a oroszok beavatkoztak a választásba 2016-ban.
Amikor, igen.
Hogy orosz hackerek, stb. Ez kiderült, ez már washingtoni szinten kiderült, és kijelentették, hogy ez nem igaz.
Uh-huh. Jogász vagy ilyenkor tehát, ez elég hozadalmas folyamat.
Tehát igen, és a végére jártak, mindent megvizsgáltak, és azért hívják hoaxnak, orosz hoaxnak, mert egyszerűen nem igaz.
Tehát fake news egy álhír.
Ez abszolút egy álhír volt. Erre alapozták ellene a kampányt 21-ben is. Tehát ez a Russia hoax. Utána ezt követően jöttek ezek a impeachment eljárások ellene, ami ugye összefügg a elnökségével, majd elkezdődtek a úgymond civil eljárások ellene, ami egy, én próbáltam objektíven, jogász szemmel nézni például azt a eljárást, amiben a végén el is ítélték őt. Nem vagyok szakértője az amerikai jognak. Ezért nagyon sok podcastet és cikket olvastam jogászoktól. Tehát olyan emberektől, aki jogi végzettsége.
Szakemberektől. Objektíven igyekeznek ugye,
Csak egy pár mondattal kitérnék erre a perre, ami végül a Trump elítélésével végződött. Ennek az alapja az volt, hogy ő kötött egy szerződést, nevezzük művésznőnek, egy színésznővel, hogy ne beszéljen a kettőjük viszonyáról. Tehát kötött vele egy titoktartási szerződést, melynek fejében kifizetett neki x 100 000 eurót. Ez a x 100 000 euró lényegében úgy volt elvezetve, mint egyfajta kiadás. Lényegében mondhatjuk adócsalás vagy optimalizációnak minősül, és erre próbálták rávarni a bűncselekményt, amelyet feltételeztek, tehát amiatt, hogy elkövetett.
Jó, akkor ezért Trump se patyolat tiszta.
Hát senki nem mondta, hogy az, viszont maga az eljárás se volt az, mert nagyon sok szakvélemény szerint már elhívült ez a történet, úgyhogy egyáltalán nem lehetett volna elkezdeni. Miért menhettem be, kezdték ellene? Azért, mert egy olyan körzetet választottak, ahol nem volt neki, tehát nagyon alacsony volt neki a támogatottsága a választások alatt, tehát tudták, hogy a esküdtszékbe nagy valószínűség olyan emberek fognak kerülni, akik politikailag nincsenek vele egy hullámhosszon, tehát ezért volt menhettem be. A bíró, aki döntött az ügyben, anyagilag támogatta Biden kampányát Trump ellen, az előzőt. A bíró lánya is nagyban támogatta a Biden kampányát, aktívkodott is benne, tehát eleve elfogulatlanságról nem lehetett itt beszélni, mégis maradhat. És az államügyész mellett megjelent a Biden egyik jogi tanácsadója, aki felmondott a Fehérházban, és részese lett ennek eljárásnak. És valójában egy bűncselekményből, egy vádból csináltak 14-et, de az 14-szer volt ugyanaz. Csak más, tehát 14 helyen volt elszámolva ez a tétel.
De több államban azért például mondták, hogy elítélik Trumpot, tehát nem is indulhatott volna.
Aztán ez a felsőbb bíróságok ezt megállították. Csak oda akarok kiukadni, hogy az igaz, hogy mindent megtettek azért, hogy ez megszülessen, ez a ítélet.
Tehát egy ilyen hadjárat az indult Trump ellen.
Minden, tehát minden jel arra utal, hogy mindent megtettek arra, hogy elítél, és hogy azt mondhatják róla, hogy convicted felon, tehát hogy elítél bűnöző, és ha megnézed a első híreket, én direkt bekapcsoltam olyankor a CNN-t, és alul ment a szalag címbe convicted felon, a Trump képe, pult fölött világított, hogy convicted felon, a Trump képe alatt, és minden második mondatban elismételték ezt, tehát, hogy elítélt bűnöző. Mindenütt ez világított, addig, amíg rá nem jöttek, hogy visszafelé sült el a történet, mert az emberek inkább szimpatizáltak vele, ugyanis Trump kimondta, hogyha velem ezt képesek megcsinálni, képzeljétek el, hogy veletek mit tudnának csinálni, és én ezt azért harcolom, hogy nektek ne kelljen.
Na hát ez az úgynevezett elítélt bűnöző most már az Egyesült Államok következő elnöke, és hát ugye néhány hete iktatták őt be, pontosan január 20-án, és hát ezt követően ugye elkezdte a munkát is, illetve előtte is már voltak kijelentések, miszerint ugye 24 óra alatt megoldja az orosz-ukrán háborút, illetve önféle adókat fog kivetni, vámadókat Európára, Kínára, Kanadára. De nézzük meg ezeket akkor sorjában is, és térjünk rá akkor a Trump adminisztrációra, és különösen tekintete fókuszálva a külpolitikára. Mennyire térhet el Amerika külpolitikája a Biden vezetéstől? És akkor nézzük meg az orosz-ukrán háborút, tehát a két legfontosabb dolgot, az orosz-ukrán háborút, illetve a Kína politikáját. Mit várhatunk, milyen lépéseket, konkrét lépéseket várhatunk az orosz-ukrán háború kapcsán?
Trump betartotta az ígéretét, tehát hogy az a rengeteg rendelet.
Várják, 24 óra alatt még nincs vége a háborúnak.
Hát azért Biden tett érte a utolsó hetekben, hogy ez ne így történjen, ugye a utolsó döntésekkel a háborúval kapcsolatban. De ami azt illeti, hogy egyből munkához látott a Trump. Tehát nem kellett neki 100 nap, meg semmi. Tehát valójában beiktatása után pár perccel már írta alá a rendeleteket.
Ezekre mindjárt már ki is térünk később, de akkor ezt nézzük meg a külpolitikai
akkor
intézkedéseket.
Megnézzük, és akkor ezek között ott van a külpolitikai intézkedés is. Hát eleve az, hogy külügyminiszternek Marco Rubiot tette meg.
Tehát Florida egykori ugye kormányzója.
Igen, aki egyébként kubai származású.
Ő hispán kisebbségi. Igen.
Tehát őről egyébként azt kell tudni, hogy az amerikai álomnak ilyen megvalósítója, mert...
Igen, ez a hagyományos republikánus.
Abszolút. És ő neki a szülei kubai menekültek, nagyon egyszerű körülmények közt nőtt fel, anyja, ha jól tudom, egy takarítónő hotelben, és...
Tegyük hozzá, 16-ban még a republikánus párton belül Trump egyik kihívója volt, majd utána később állt Trump mellé.
Igen, igen. Ő erre azt mondja, hogy hát ez egy sport, olyan, mint a box. Tehát bemegyünk, a kihívója vagyok, bemegyek a ringbe, püföljük egymást, de egyébként meg nem muszáj, hogy mi rosszba legyünk, és tudunk mi együttműködni, és valójában, tehát én szerintem is ez egy nagyon jó hozzáállás, tehát a politika az így működik, akivel 4 évig püfölöd egymást, lehet, hogy 4 év múlva már együtt kell vele működnöd, és lényeg a lényeg, hogy egy egyszerű kubai menekült gyerekből most külügyminiszter lett, azelőtt meg kormányzó volt, úgyhogy egy nagyon sikeres és nagyon tehetséges politikus. A orosz-ukrán háborúval most egy podcastben, és egy zárójelbe kitérek arra, hogy ezt meg kell, hogy említsem. Tehát ahogy a emberek és a választópolgárok bizalma megtört a hagyományos média felé, úgy növekedtek a podcasteknek a súlyai, főleg Amerikában, ahol ennek már hagyománya van, és óriási podcast műsorok vannak. És nagyon-nagyon...
Reméljük, hogy itt is nagy hagyomány, most minket hallgatnak.
Ez így van. És nagyon-nagyon-nagyon sokat tett alatba, hogy a Trump a összes valamire való podcastben megjelent, és 2-3 órás őszinte beszélgetéseket folytat. Mert azért lehet egy órán keresztül eljátszani bizonyos dolgokat, meg szerepet játszani, de már 3 órát beszélsz valakivel ott, azért már előjön a éned. És ez volt az a hitelesség, ami nagyon sokat tett ahhoz, hogy a Trump egy szerethető jelölt legyen. Zárójel bezárva. Visszatérve Rubiohoz, most a Megyn Kelly podcastjén volt egy hosszú beszélgetés Rubioval, amely során kitért a orosz-ukrán háborúra, és kimondta azt, hogy egyszerűen a Biden adminisztráció elhitette az emberekkel, hogy Ukrajna győzhet ebbe a háborúba, és elhitette, hogy ezt, ha támogatni fogják, akkor nem, hogy megvédi magát Ukrajna, hanem még visszaszerzi Krimet is, és területileg gyarapodni fog, és hogy ennek most véget kell vetni. Úgyhogy ez úgy előre jelzi azt, hogy milyen irányultsága lesz Amerikának ezzel kapcsolatban.
Javíts ki, ha tévedek, de olyan nagy különbség nincs a Biden és a Trump adminisztrációja között azzal kapcsolatosan, hogy Oroszország nem győzhet Ukrajnában, tehát az amerikaiak Ukrajna mellett állnak, inkább stratégiailag van különbség. Tehát ez gondolom nem azt jelenti, hogy most akkor Ukrajna teljesen odadják Oroszországnak és Putyinnak, csak más eszközökkel igyekeznek megállítani a háborút, és azt vettem észre, hogy például Vladimir Putyin is a tárgyalásokat akar folytatni Donald Trump-al. Jól értelmezem azt, hogy Vladimir Putyin tart Donald Trump-tól és a Trump adminisztrációtól, vagy ezt te máshogy látod?
Én szerintem mindenki tart Donald Trump-tól. Főleg ebben a 4 évben, amikor már lényegében nem lehet őt újra választani ezután, tehát valójában nagyon nagy idézőjelekben azt csinál, amit akar, mert nem kell arra nézni, hogy engemet újra kellene választani, tehát ő valójában összes tervét, amit eltervezett, megvalósíthatja.
Na jó, hogyan tud Amerika úgymond Trumppal az élen békét teremteni Ukrajnában?
Hát szerintem úgy, hogy megegyezik Putyinnal. Leülteti akár egy asztalhoz a ukránokat, oroszokat, és megegyezik. Nyilván az, hogyha Amerika nem fogja akkora mértékben támogatni egy háborút, ez már ide fog vezetni. Ugye ez is egy mozgatórugója volt a választásoknak, hogy majdnem 200 milliárdnyi dollár ment a ukrán háborúba veszett.
Viszont Trump ki is jelentette egyébként, hogy ne csak Amerika támogassa Ukrajnát, hanem Európa is részesüljön. Tehát itt azért van egyfajta ellentmondás a médiában is, illetve az amerikai stratégiában is, hogy mi az a garancia, ami támogatja Ukrajna szuverenitását, és meddig mehetnek el az oroszok? Mi az a béke, amit elfogad az egyik fél, illetve a másik fél, hiszen azért nézzük meg Zelenszky helyzetét és Putyin helyzetét, tehát hogy ott valahogy őket le kell ültetni a tárgyalóasztal mellé, és ez nem fog egy rövid időn belül megvalósulni, de gondolom hát azért a Trump adminisztráció ezen dolgozik, hogy ezek a diplomáciai, a találkozások, egyeztetések megszülessenek.
Hát mindenképp, tehát a kijelentések a Trump adminisztrációból e felé irányulnak, igen, hogy le akarják zárni ezt a háborút, ami már nagyon sok ugye életet is követel. Valójában az amerikai külügy most én úgy látom, hogy ilyen négy pontra fókuszál. A egyik ez a ukrán-orosz konfliktus, a második az Izrael,
igen.
A harmadik a Panama, és negyedik pedig Grönland.
Igen, és ezekre is ki fogunk tűnni, viszont azért egy nagyon fontos külpolitikai nagyhatalmi játékost kihagytunk, ez pedig Kína.
Azt arra külön akartunk, igen.
Jó, hát akkor szerintem nézzük meg, hogy hogyan is zajlik, vagy fog zajlani ez az úgynevezett hidegháború az Egyesült Államok és Kína között, mert ez egy fajta hidegháború. Ugye felvezetésként csak annyit, hogy a 90-es évek után Amerika hegemon hatalomán nőtte ki magát, néhány évvel ezelőtt valahogy elveszítette, és ugye most egyfajta multipolaritást látunk, ahol ilyen több világhatalom kezd felnőni, és hát Kína az, amely ugye veszélyezteti Amerikát, mint gazdaságilag, mint politikailag is. A kérdésem az, hogy hogyan tudja az Egyesült Államok megállítani Kínát, a fő riválist ebben a multipoláris világban.
Tudatosítani kell, és erre már Kissinger nagyon rég rámutatott.
Ugye Henry Kissinger az egyik amerikai gondolkodó, aki a racionalitásnak, a realitásnak volt a...
Igen, és előző Trump kormányban azért tanácsokkal ellátta Trumpot is. Azóta ugye már nincs köztünk. És ő is már nagyon rég rámutatott Kínára, mint egy növekedő vetélytársra. És lehet, hogy már ki lehet jelenteni, hogy elérte ezt a státuszt Kína, tehát egy...
Vagy már túl is haladt a gazdaságilag.
Vagy már túl is haladt. Ugye Kína évek óta, évtizedek óta dolgozik a egy övezet, egy út ezen a infrastruktúrán, ez a Belt and Velvet Initiative, ha jót amúgy hívják. Lényegében ez a új sejemútnak szokják mondani, amely behálózza a világot, és stratégiai pontokon kötnek stratégiai államokkal a kínai egyességeket. És egyébként visszatérek, köztük van Panama is, és ezért lett most releváns Amerikának Panama, ezért is, mert Jimmy Carter odaadja a panamai csatornát Panamának.
Igen, nyugodjon békében, másik nagy gondolkodó Jimmy Carter, aki... Igen. Kicsit máshogy gondolkodom, mint Kissinger, ez csak
Igen, kicsit másképp. De ő elnöksége alatt került a panamai csatorna panamai kézre. Trump mindig úgy mondja, hogy az a panamai csatorna, amit az amerikaiak építettek, átadtuk nekik, és most vissza fogjuk igényelni, mint most ő ezzel is kampányolt, és valóban ezt próbálja életre kelteni. És Rubio már volt is Panamában, és már tárgyalt is Panamában, ugyanis Amerikának a legnagyobb kifogása, hogy a panamai csatorna, azt hiszem csendes óceáni felét egy hongkongi cég irányítja.
Tehát ami ugye Kína.
És a hongkongi cég az lényegében kínai cég, és a kínai cég az csak úgy lehet Kínába cég, hogy ott meg állami befolyás van a cégen belül. Tehát közvetve, de a kínai állam kontrollálja a panamai csatornát. És ez az, ami Amerikának nem tetszik, és erre mondja a Trump, meg erre mondja Rubio azt, hogy ez egy stratégiai kérdés. Mert hogyha mi valami konfliktusba kerülünk Kínával, akkor ők lezárhatják, vagy blokkolhatják bárhogyan a panamai csatornát, és az amerikai kereskedelemre ez olyan hatással van, hogy 27 nappal nől a tranzit, ami tehát óriási, meg többletkiadások, nem beszél arról. Úgyhogy ezért Panama, és elérték azt, és ide jön a kérdés, hogy a Kínával szemben idézőjelbe vett hidegháború, elérték azt, hogy Panama 26-ot követően nem fogja meghosszabbítani egyezményét Kínával ebbe a új sejemút történetbe. Tehát Panama ki fog ebből válni.
És ez meggyengíti Kínát? Mert azért ez gondolom, ez csak egy pont, tehát gondolom azért még kell itt fajta több győzelmi stratégia az amerikaiak részéről, hogy...
Nyilván.
Hogy a kínai gazdaság ugye az ne előzze meg Amerikát, igen, vagy ne hagyja
ez
el Amerikát.
Ez egy pont, de úgy előrevetíti, azt, hogy Amerika most azért fölvette a kesztyűt, mert valójában ez egy pont, ami majd két héttel vagyunk a beiktatáson túl, és már, már itt tartunk. Emellett ugye Trump kivetette a 25%-os vámot Kínára. Kína most válaszolt, azt hiszem ez mai vagy tegnapi hír, hogy szintén kivetette a 25%-os vámot. Most meglátjuk, hogy ez
ugye hol fog eszkalálódni. Ugye az adáskedden veszük fel, csak így a hallgatók részére. De...
Ugye a vámokat is valamilyen szinten meg lehet kerülni.
Hát Kanadára is egyébként kivetett vámokat, az Európai Unióra, Európai Országokra, illetve Mexikóra.
Tehát azért a kanadai és mexikói vámot azt most jegelik. Ki lett vetve, de nem...
Igen, de nekik se egyébként tetszett, tehát a kanadai elnök már lemondott egyébként, Justin Trudeau is egyébként nem tetszésé fejezte ki, de ugyanúgy Kína.
Nekem a véleményem és... ezekkel a vámokkal kapcsolatban, hogyha követed Trumpnak a életútját is, és követed a Trumpot, mint üzletembert, ő ugyanazokat a stratégiákat próbálja behozni a politikába, amiben úgymond szocializálódott. Tehát ilyen üzletemberi stratégiákat. Ő próbál mindig egyfajta előnyt kicsikarni a tárgyaláson belül, amiben ő majd engedhet, de ezzel a erőnnyel rákényszeríti a tárgyaló felet arra, hogy az lényegében rábólincson a dealre, az egyezményre. És véleményem szerint ezeknek a vámoknak is egy dupla szerepük van. Egyik szerep a saját gazdaságának védelme, a másik szerepnek...
America ez first, tehát...
Tartja ezt a szavát a Trump. Viszont a másik meg az lehet, hogy egy tárgyalási alap. Itt van, kivetettünk váltok rámot, de kérjük tőletek, hogy fogadjátok vissza, például Kolumbia esetében, fogadjátok vissza a itt a illegális bevándorlókat.
És akkor innentől kezdve alkudozhatunk,
ugye? Hogy valamire enyhítsük a vámot, meg így, ha nem, akkor kőkeményen bevezetjük, és ti meg tönkrementek. Körülbelül így látom én ezt, hogy ő használja erre is ezt a vámtörténetet.
Én Kanada és Mexikó esetében még talán meg is értem, hogy itt azért valamit ki lehet alkudni, viszont azért a nagy vetítés mégiscsak Kína, ott mennyire tartasz attól, hogy a helyzet vagy a konfliktus tovább eszkalálódik, hiszen a korábbi tapasztalatokat tekintve ugye azért Amerika Tajvant támogatta, és ott azért a belpolitikai eseményeket látva Kína nem enged Tajvanból, Amerika pedig ott tudja provokálni legjobban Kínát.
Nem tudom hova tenni még jelenleg én ezt a kínai történetet, ugyanis egyrészt most kivetették a vámot, másrészt pedig a Trump beiktatásán meg volt hívva Kína, és ott is volt. Tehát, nem tudom, hogy elnök volt-e ott. Azt nem tudom, hogy ő volt ott, de vezető tisztségviselők biztos
volt. Vezető ott voltak, igen.
Biztos voltak. Úgyhogy a kapcsolattartás megvan. Szerintem a kölcsönös tisztelet is megvan, csak most, hogy ez hova fog elmozdulni, az biztos, hogy szerintem a következő 4 év nagy versenyfutása Amerika és Kína között fog zajlani.
Jó, hogy említettük egyébként a vámokat, és erre rá is kapcsolnám Európát, és hát Európában Szlovákia és Magyarország gazdasági helyzete is jelentősen mértékben függ az autóipari exporttól. Hogyan érinthetik ezek az intézkedések ezen országok gazdaságát és munkaerőpiacát? Valóban nem jelent hátrányt Európára nézve Trump gazdaságpolitikája, és próbáljuk meg ezt így objektíven nézni.
Nem védem Trumpot, viszont ő azt mondta, hogy America first, tehát a saját nemzeti érdeket védi, és én kívánnám, hogy a Unió is ilyen lenne. Hogy elsősorban a saját össznemzeti uniós érdeket.
Na de mi kell ehhez? Mi kell ehhez?
Ez egy felelősségteljes vezetőség kellene Brüsszelben, amely kimondaná, hogy Europe first. És egy ilyen vezetőség föl lenne készülve erre, mert ugye benne volt a pakliban nagyon erősen, hogy Trump megnyeri a választást, végig ezt mondta, hogy vámokat fog bevezetni, úgyhogy egy felelősségteljes uniós vezetőségnek erre már a zsebbe kellene, hogy legyen 3 válaszlépés, hogy hogyan. Nyilván én nem vagyok gazdasági szakértő, nem látom a számokat, nem tudom, hogy az autóiparból, például Szlovákiából mennyi az, ami Amerikába megy, autó, fogalmam nincs. Nyilván van ilyen, és ez hatással lesz a piacra, de hát akkor fog kell találni más exportállamokat, ahol ezeket az autókat értékesíteni lehet. Lehet, hogy épp a keleti piac fog megnyíni.
Mennyire tudnak ezek az európai országok válaszreakciót adni, vagy hát inkább úgy fogalmazok, hogy piaci részt találni, hogy azért ne legyen gazdasági csőd, és azért valahogyan Európa is felzárkózzon, mert hát itt az a kérdés, hogy a versenypiacon az európai országok hogyan fognak tudni helytállni.
Szerintem Európa nagyon nehéz helyzetbe sodorta magát.
És azért Szlovákia és Magyarország is.
Természetesen, de nagyon nehéz.
Függ az autóipartól, tehát ezt nagyon meg fogjuk érezni.
Nagyon nehéz helyzetbe sodorta magát Európa. Egyrészt azzal, hogy szerintem nincs fölkészülve a Trump adminisztrációra, másrészt pedig azzal, hogy elzárkózott a keleti piactól. Uh-huh. Tehát innentől kezdve
tehát
nagyon korlátozta.
Tehát úgy gondoltuk, hogy a keleti piac az, ami azért meg tudná menteni az európai
Nem mondom, hogy meg tudná menteni, de vegyük például a német, hogyha autóknál vagyunk, uh-huh. a német automárkákat. Ugyanúgy,
egyik legjobbak egyébként.
És ugyanúgy ott vannak, jelen vannak például most a orosz piacon.
Uh-huh. A szankcióknak ellenére, ugye?
Meg annak ellenére, hogy ők kijelentették, hogy oda nem szállítanak. Hát szállítanak, csak tranzitállamokon keresztül. Uh-huh. Ez az, amire a...
Jó, hát kikerülik egyébként a hivatalos
szankciókat. Hogy kikerül, de... Természetesen, uh-huh. hogy kikerül. Csak ez innentől kezdve már a képmutatás.
Igen, mert akkor tulajdonképpen oda jutunk, hogy akkor a szankciók nem működnek, mert feketének ugye ezek az autók oda kerülnek.
Hát a gazdasági érdek ez diktálja, uh-huh. mert a szankciók oda visszahatnak.
Uh-huh. Jó, hát hogy mi a Európa gazdasági érdeke, az mindenképpen egy erős és egységes Európa, viszont a közelmúltból tudjuk, hogy erős és egységes Európa az mindig is szövetségese volt az Egyesült Államoknak. NATO az, amely összefogta ezt az euróamerikai térséget. Kérdésem pedig az, hogy látod a folyamatot? Valóban véget érhet ez az euróatlanti világ, amikor is Európa mindig Amerikára volt utalva, NATO mint védőernyő mögé bújva, vagy Trumpéknak egy kicsit más lesz a stratégiájuk, és a NATO-t egyfajta mondjuk úgy, hogy kiszorítanák, és magukra hagynák azokat az országokat, akik nem fizetnek elég adót a hadseregbe, és fölöslegesnek tartják a NATO-t. Vagy máshogy kérdezem, szükség van a NATO-ra, vagy Európának egy más és közös hadsereget kell létrehozni ahhoz, hogy meg tudja védeni magát?
Én személy szerint nagyon bánnám, ha a NATO úgymond megszűnne.
Igen.
Nagyon bánnám, mert egy komoly védelmi projekt és rendszer,
hát ez amely
működik és biztosítja bizonyos szinten a békét legalábbis a térségünkben. Két veszély van. Egyik az, amit Amerika most már hangosan, hogy amennyiben proporcionális alapon nem fognak a többiek is belefizetni a közösbe, akkor Amerika nem lesz az, aki úgymond a saját vállán fogja hordani ezt az egész szervezetet, mert ők úgy vélik, hogy ők azok, akik valójában túlfüzetik a történetet, illetve ők azok, akik a legtöbbet adnak bele, és a legkevesebbet vesznek el ebből az egész történetből. Úgyhogy, ha nem, egyfajta belső reformot kezdeményez Amerika. Ha ez nem megy végbe, és ha Amerika kiszáll a NATO-ból, akkor a NATO-nak vége.
És ez a veszély azért fennáll.
A másik pedig, hogyha szerintem a NATO bővülne Ukrajnával, szerintem Amerika akkor is kilépne. Mert nem akar senki egy konfliktust a oroszokkal vállalni nyíltat.
Hát ugye itt azért érdekes ez a történet, mert hát a NATO, ugye ahogy említettük, védőernyő, nem is inkább a nyugat-európai országoknak fontos, hanem közép-kelet-európának, tehát a Baltikum országainak, a V4-nek, tehát egyfajta védőpajzsot képez a külső veszélyekkel szembe Oroszország, és a több, tehát főleg Oroszországgal szemben, ezért is fontos gondolom a NATO-nak a szerepe. Jó, értem a szavaidból, akkor te is úgy gondolod, hogy továbbra is szükség van a NATO-ra, és Európa még nem képes egy közös hadsereget létrehozni, hogy meg tudja védeni a kontinenset, vagy még nem annyira egységes Európa, hogy ez megtörténjen.
Hát igen, és a másik dolog azért, hogy a NATO-nak a védelmező szárnyai alatt azért úgy el is kényelmesedtünk egy kicsit, mert elég megnézni, hogy milyen állapotban vannak a hadseregek a nemzeti országokban, tehát egyes mondjuk uniós tagállamok.
Tehát Európa gyenge lenne egyébként Amerika nélkül, tehát hogy rá vagyunk szorulva Amerikára, ez egyértelmű, ezt mindenki látja szerintem. Vészesen fogy az adásidőnk, de még egy-két témát mindenképpen megemlítenék. Ha már a gazdaságról is beszéltünk, akkor érdemes megemlíteni a kulcsfontosságú személyeket, akik ugye ott voltak Trump beiktatásán, gondolok itt Elon Muskra, illetve a tech elit cégekre, ugye Mark Zuckerberg, a Meta vezetője, az Apple, illetve az Amazon cégek is képviseltették magukat.
És a Google.
És a Google is egyébként, és ezek ugye mind ott voltak Trump beiktatásán, és előkelőbb helyet foglaltak
elsősorban.
Elsősorban ültek, tehát előkelőbb helyet foglaltak el, ugye Trump miniszterei. Mennyire jelent ez átrendeződést a világban, illetve mit jelenthet ez az új szerep arra nézve, hogy a legnagyobb milliárdosok ugye mind Trump szövetségesei, elképzelhető egyfajta szabályozás vagy korlátozás ezen a téren, vagy hogyan fogja Trump kezelni ezt a helyzetet?
Ez az átszerveződés szerintem abban a pillanatban kezdődött el, amikor Elon Musk megvette a Twittert.
Aha, igen, mert hát ő mindent megvette.
Elon Musk megvette a Twittert, mert zavarta őt a cenzúra a Twitteren. Nem tudom, talán 40 milliárdot adott ért, és mindenki mondta, hogy ez gazdaságilag mennyire rossz biznisz volt, és nem térül meg, és ő meg számtalan azt mondta, hogy nem azért vettem, hogy ez egy befektetés, hanem azért vettem, hogy a szólás szabadságot én megmentsem. Mert ugye tudni kell, hogy nálunk a Twitter, amit most már Elon Musk átnevezett X-nek, nálunk nem annyira népszerű, bár most már úgy kezdi bontogatni szárnyait, viszont Amerikában ez első számú szociális háló és
hát és Trump szócső. Letiltották Facebookon, akkor ugye ott kezdett el
és
posztolni.
És utána letiltották a Twitteren is a
aztán,
Trumpot,
aha.
Mint elnököt.
Igen.
És valójában itt is kiderült, és ez is meg rengette a társadalmat, mert egy belső ellenőrzést csinált akkor a Elon Musk a Twitteren belül, ez a úgynevezett Twitter Files, és ennek eredményeként kiderült, hogy a Biden adminisztratíva utasította a Twittert, hogy mi az, amit közölhet, mi az, amit nem közölhet, mi az, amit el kell törölni, mi az, amiért ki kell tiltani. Tehát lényegében egy állam irányította a Twittert, ami Amerikában a legnagyobb szociális háló. És ezt szüntette meg Elon Musk azzal, hogy megvette. És kedvencem volt az a reakciója, amikor kérdezték tőle, amik bevezette a szólásszabadságot, hirtelen mindenki azt kommentelt, ami a szívén van, és a nagy szponzorok meg sorba fölálltak, hogy ők már nem, akkor ők nem fognak hirdetni a Twitteren. És Elon Musk megköszönte szépen, és azt mondta, hogy nekem nincs szükségem a pénzetekre, és akkor ne hirdessetek a Twitteren. És ezzel lezárta egész témát, hogy őt nem fogják fenyegetni. Úgyhogy az, hogy Elon Musk megjelent a kampányba, az szerintem óriási dobott a magán a kampányon, mindenkit meglepett. Nyilván ugye Elon Musk, mivel Dél-Afrikában született, nem lehet amerikai elnök, de már egyes podcasteken megpedzegették, hogy lehet, hogy meg kéne változtatni az alkotmányt. De ez csak
nem akarok belegondolni, hogy ilyen ember vezetné majd Amerikát, de...
Az, hogy Elon Musk megjelent, és akkor még nem is beszéltünk arról, merényletek mennyire befolyásolták a választásokat, hogy nem tértünk ki. De az, hogy Elon Musk megjelent a kampányba, ez is nagyon-nagyon dobott rajta, és Elon Musk szerintem elindított ezzel egy lavinát. Ugye Elon Musk egyébként ő nem volt jobboldali beállítottságú ember. Ő mai napig azt mondja, hogy ő nem az, hogy ő ott maradt értékrendben, ahol volt.
Ő libertárius volt, de az is jobboldal.
Igen, de ő azt mondja,
tehát hogy... Nem az a fajta neokonzervatív kemény vonal, mint amit Trump képviselt, hanem inkább a libertárius, kapitalista felfogás.
Őt úgymond a demokraták úgy magáénak tartották.
De akkor az még nagyon korábban volt.
Hát még egy ilyen 10 éve.
Jó, hát azóta nagy jutvált az ember.
És őt nagyon magáéval úgy tartották a demokraták, és ő azt mondja, hogy ő egy tapottat nem mozdult a ő világnézetétől sehova.
De mégis ott van Trump mellett.
A pólusok eltolódtak ennyire, hogy őt úgymond kisodorták a jobb oldalra, de hogy ő egyébként nem az. És szerintem ez indított meg egy lavinát, és követte őt a többi nagy gigász, mint például a Zuckerberg, aki egyből bevezette első reformokat ugye a Facebookon belül is, ami a gender propagandát kicsit visszaszorította, úgyhogy ma megvannak a első előszelei ennek a paradigmaváltásnak.
Mit szólnak ehhez a kemény vonalás republikánusok, a konzervatív fajta republikánusok? Ugye itt egyfajta törés van alakulhat ki a trumpista republikánusok és a szilíciumvölgy üzleti érdekei között. Látszott be itt valamiféle konfliktus majd a jövőben?
Hát szerintem ezt még jelen pillanatban nehéz megjósolni, hogy ez hogy lesz. A Trump mindig is megosztó személyiség volt.
Tehát itt az a kérdés, hogy mikor fog összeveszni Trump és Musk?
Például. De viszont mivel Musk aktív szerepet vállal ugye a adminisztrációba, ugye ez a kicsúcsosodása ő szerepvállalásának, hogy ő most vezeti azt a lényegben kialakítottak alá egy apparátust, amit úgy hívnak, hogy Doge, D-O-G-E, és ennek a szerepe az, hogy racionalizálja az egész államapparátus működését. Ugye, és tudni kell azt is, hogy ha jól csíptem el, körülbelül csak 6%-a az állami alkalmazottaknak járt be munkába. A többi otthonról dolgozott. Úgyhogy ezek azok a lépések, hogy föl fogják mérni, hogy kire van szükség, kire nincs szükség, és racionalizálni fogják az államnak, mint olyannak a működését, és ez a Elon Musk feladata.
Jó, akkor így a vége felé vitassuk meg Grönland helyzetét. Hát Donald Trump tett egy nagy kijelentést, mégpedig Grönlandot szeretné elfoglalni, vagy ha nem sikerül gazdasági szankciókkal, akkor katonai eszközökkel is. Miért ennyire prioritás most Egyesült Államoknak az, hogy Grönland ne Dániához, hanem Amerikához tartozzon?
Ő nem mondta ki, hogy katonai eszközökkel, csak a kérdésre, hogy kizárja-e, nem válaszolt.
Aha. Na jó, de hát, hogyha nem megy gazdasági eszközökkel, akkor esetleg katonai.
Valójában ő azt mondta ki, hogy meg szeretné venni Grönlandot.
No, de hát a dánok azt mondják, hogy nem akarják eladni.
Ugyanúgy, ahogy a dánok megvették a 19. században Amerikától, ha jól tudom, de ebben nem vagyok annyira, de valahogy így történt a dolog. Hát Grönlandról azt kell tudni, hogy Grönland egy autonóm terület. Tehát Dánián belül egy autonóm terület, körülbelül 45 ezer lakosa van a szigetnek.
Egy elég nagy sziget egyébként.
Hát egy óriási sziget.
És elég hideg van ott.
Véleményem szerint próbáltam utána olvasni ennek, hogy mi lehet a oka. Szerintem ilyen geopolitikai oka van neki, mivel egyrészt egy ilyen védősziget Amerika előtt még, főleg egyébként északról.
Na de mit ő védi? Európától?
Oroszországról, a északi tengeren keresztül.
No, de ott a skandináv országok, tehát, hogy Norvégia, Svédország, Dázia, Alaszka.
Ott úgy, hogyha fölülről nézed a földet, akkor ott azért közelebb van Oroszország.
Igen.
De én azt, tehát egyrészt, hogy ilyen védelmi történet, bár, ha jól tudom, most is állomásoznak ott amerikai csapatok, de ebbe se vagyok biztos. De a lényeg az, hogy mivel olvadnak a jegek, ezért hajózhatóvá válik. És több mint valószínű, hogy új útvonalak fognak Grönland mentén megnyílni a hajóforgalomba, ami Amerika számára fontos lehet gazdasági szempontból.
Tehát így a tengereken keresztül tudja uralni ezt a területet Amerika.
Tehát például, hogyha akár Európába, vagy akár ázsiai kontinensre szeretne elhajózni, akkor az északi sarkon keresztül lehet, hogy már fog vezetni út, és akkor Grönland egy fontos pont lesz ebbe a történetbe.
Hát meglátjuk, hogy mi valósul meg ebből a Grönland projektből. Zárásként, utolsó kérdésként azt szeretném tőled megkérdezni, hogy összességében te mit is vársz ettől a Trump adminisztrációtól? Szerinted mennyire fog változni meg a világ, illetve a geopolitikai helyzet? Hogy látod te? Inkább optimistább, vagy pesszimista?
Szerintem azt kijelenthetjük, hogy a világ mindenképpen meg fog változni. Most, hogy milyen irányba, én inkább a optimista táborba tartozom. Nekem nagyon nem tetszett az az irány, amerre az Amerika és általa a világ a Biden adminisztráció alatt sodródott. Ugyanis ugye én, mikor fölnőttem, akkor tátott szájjal néztük az amerikai filmeket, és hogy mi van Amerikában, és
amerikai álom.
Egyfajta egy idolként szerepelt előttünk, hogy úristen, mi van ott, és mikor lesz ez itt, és ez most már nincs.
De még lehet.
Úgyhogy én úgy gondolom, hogy, és nagyon reménykedem benne, hogy a Trump adminisztráció alatt Amerika egy nagyon jó irányba fog megindulni, ahol lényegében megint a tudás alapú lesz a érték, ahol egy igazságos társadalom lesz kialakulóban, ahol valójában a racionális, konzervatív értékek, amelyeken a társadalom valójában évszázadokon át ezekre alapozva létezett és maradt fent, hogy ezeket vissza fogják hozni a köztudatba, és ez azért fontos, mert amerikai tendenciák mutatkoznak meg utána úgynevezett nyugati világban, tehát ami ott elkezdődik, az elő vagy utóbb ide is ide ér. Nagyon kívánnám azt, hogyha a racionalitás és a értékek útján mozdítaná el, a értékek mentén mozdítaná el Amerika az egész világot.
Hát meglátjuk, ez a jövő zenéje még, de én azt hiszem, hogy alaposan megvitattuk az Egyesült Államokban lévő változó viszonyokat, és hát a történelem majd megmutatja, hogy ez valójában milyen hatást fog gyakorolni a világra és a társadalmunkra. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Dávid, azt, hogy ellátogattál hozzánk.
Én köszönöm, hogy itt láttam.
Önöknek, kedves hallgatók, meg köszönöm a megtiszteltető figyelmüket. Mi jövünk a jövő héten is, a viszonthallásra.